reggeli személy.
Kovács Imre, szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutató professzora, az MTA levelező tagja a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Köszönöm a meghívást.
És a beszélgetés előtt még annyit, hogy támogassák a Klubrádiót, erre van lehetőségük, a klubradio.hu-n minden részletét megtalálják, és iratkozzanak fel a Klubrádió YouTube csatornájára is, ezt köszönjük szépen. És vissza a beszélgetéshez, hogyha azt mondom, amit egyébként a miniszterelnök rakott ki így a Facebook oldalára néhány héttel ezelőtt, hogy kisbolt, kiskocsma, ATM, akkor ez a hármas, ez elmond valamit arról, hogy nagyon sok magyarországi településről mi az, ami hiányzik?
Egy része annak, ami hiányzik a magyarországi kisebb településekről. Sok minden más is van még, amit nem lenne baj, ha valaki bármilyen úton, módon, de finanszírozna vagy segítene.
Van egy tanulmánykötet, ami nemrég jelent meg, és ön a szerkesztője, és ott volt egy felmérés, miközben nem is kis, egy 5000 fős felmérésről beszélünk, ahol a falusi felsőbb réteget is vizsgálták, és abból az derült ki, hogy a felsőbb rétegek nem különböznek különösebben a nagyvárosiaktól és a budapestiektől. Ugyanúgy járnak étterembe, kávézóba, moziba, tehát sorolhatnám, olvasnak, stb. Most már csak az a kérdés, hogy mennyire jellemző ez a felsőbb réteg, mert amikor arról beszélünk, hogy falusi felsőbb réteg, akkor valami exkluzív, különleges dologról beszélünk, vagy azért ez egy általánosabb dolog?
Hogy tegyek egy módosítást, mert itt vidéki felső rétegről van szó, amiben beleértendők a 25 000-nél főnél kisebb kisvárosok is, ami lényeges különbséget tesz a kérdezett társadalmi réteg szempontjából, más részről, meg kulturális fogyasztásról van szó, ami egy kicsit más, mint a kávéházba járás. Hát ugye a falusiak nehezebben járnának kávéházba, mert nem annyi kávéház áll rendelkezésükre, mint a nagyvárosiaknak. Készülve én a mai beszélgetésre, Pesten annyi vendéglátóipari egység van, mint a falvakban összesen, hogy ez is igazolja azt, amit mondok. A kulturális fogyasztás, amit mi hangsúlyoztunk volna, hogy a magyar társadalom ennél a felénél, amit vidékinek tekintünk, ennek a vezető szervezésre, integrálásra, a presztízse miatt vállalkozó és ezt a sikerrel megvalósuló csoportjainak a kulturális fogyasztása szám szerint mérve ezt a nagyvárosi felsőbb rétegekével nagyon közel van egymáshoz, tehát nem a teljes népességről van szó, hanem egy bizonyos csoportról, ami egy új társadalmi halmaz a magyar társadalomnak.
Mit jelent az pontosan, hogy kulturális fogyasztás?
Ezt ugye szociológia sok-sok információ alapján méri, mit olvas, mit hallgat bizonyos szempontból, mit látogat, hol nyaral nyáron. Sok minden tartozik, mindez, nem tudom, hogy melyik részlet lenne érdekes. Tehát számszerűsítve mindezeket, úgy igaz az állítás, ami meghökkentő és akármi provokáló is lehet, de sok ilyen van abban a könyvben, ami hasonló kérdéseket válthat ki.
Új rétegről beszélt, ami szintén egy érdekes kérdés, hogy hogyan és mikor alakult ki ez a réteg, de hogyha nézzük így a... Nem tudom, ezzel mindig zavarba vagyok, mikor szociológusnak azt mondjuk, hogy átlag népesség, de ha nézzük így a többséget, akkor van még a mai világban értelme társadalmi szinten elkülöníteni azt, hogy nagyvárosi, vidéki, budapesti, nyilván van különbség, de hát alapvetően épp az önök tanulmányai is arról szólnak, hogy nem olyan értelemben, ahogy mi azt elképzeljük.
Van egy tanulmány, ami éppen amellett érvel, hogy az a vízió, ami úgy képzelte el tudományban, de a közgondolkodásban is, hogy a városi társadalom és a falusi vagy a vidéki társadalom más módokon, más elvek szerint szerveződik, ennek talán vége van. Ezt nyugati társadalmakban hamarabb rögzítették már, de a kérdésfeltevés az most történt meg először a magyar társadalom kapcsán, és a válasz az volt, hogy a magyar társadalom ebből a szempontból inkább egy kontinuumot képvisel. Tehát nincsenek nagy szerkezeti társadalom szerveződési különbségek vidék és város között. Ugye egy falu se magába zártan hozza létre a maga társadalmát, a maga értékeit és maga normáit. Ezek sokkal közelebb vannak egymáshoz, már hogy a városi és a nem városi társadalmaknak ez a része, vagy ez a irányító mechanizmusa, mint évtizedekkel korábban.
Ezek a különbségek akkor régebben nagyobbak voltak, és miben mutatkoztak meg, és mi az, ami eltűnt?
Sok elemet sorolhatnék, néhány fontosat mondok. Egyrészt megszűnt a vidéki népességnek is az erőteljes mezőgazdasághoz kötődése a 90 utáni fejlemények miatt. Ha érdekes, akkor ezt hosszasan tudnám ecsetelni, de hát elenyésző többsége foglalkozik élelmiszertermeléssel, akár főfoglalkozásuként, és nagyon gyorsan csökkenő számban a nagyobb kertekben folytatott saját fogyasztásra történő élelmiszertermelésével is a vidéki, a községi lakosságnak, mint korábban. Egészen más az információhoz jutás lehetősége, amivel a globalizált vagy nem globalizált értékekhez, vagy tudáshoz, vagy éppen nem tudáshoz, vagy éppen hamis tudáshoz jutás csatornái azok megváltoztak. Nem sokkal kisebb a vidéki lakosság internet használata, mint a városi vagy a nagyvárosi. Ez mind azt mondja, hogy ugyanaz az értékvilág, ugyanazok a politikai behatások, a közvéleményformáló kijelentések, akár a manipulációk hasonló csatornákon keresztül juthatnak el vidékiekhez, mint városiakhoz. A városiaknak még mindig több egy kicsit a lehetősége, mert az biztos, hogy mondjuk a kereskedelmi televíziózásnak vagy a rádióknak a hozzáférhetősége az a nagyvárosokban szélesebb. Hát nem tudom, hogy a klubrádiót azt minden helyen lehet Magyarországon hallgatni. Már hát talán
online lehet.
Online lehet, akkor ez is hozzáférhető. Tehát a sokból egy viszonylag kevés tényt, vagy ténnyel próbáltam meg alátámasztani ezt a tételünket, de ha nem értenek egyet, akkor sorolok még többet is. Még hagyd tegyem hozzá azt, hogy a vidéki munkaerőnek minimum a fele az minden nap érintkezésben van a városi világgal, hiszen a városi munkaerőpiacon dolgozik. Itt nem csak dolgozni jön el, hanem magával viszi a fogyasztási szokásokat, az orientációkat, mindenféle vágyakat, életmód mintákat. Másrésztről a városiak is sokkal nagyobb arányban látogatják, akár egynapos időtartamra a vidéki tereket, akár úgy, hogy ott van a második otthon.
Akkor, hogyha leegyszerűsítjük, akkor tulajdonképpen a falvakban kialakult egyfajta városias életmód, és azok a falvak maradnak népesek és életképesek, ahol ez lehetséges, tehát ahol van egy közeli város, és ott tudnak dolgozni, és tudnak olyan életmódot folytatni, és akkor, ahol meg ilyen nincsen, azok néptelenednek el, és ott mennek el a fiatalok. Tehát így nagyjából, ha most nagyon sarkítva akarjuk összefoglalni, akkor ez történik ma Magyarországon?
A sarkításra is egy kicsit árnyalnék. Én inkább azt mondanám, hogy kölcsönhatásban van a vidék és a város. Felméréseink szerint a Covid-nak az egyik következménye, és a Covid utáni korszaknak az egyik következménye, eredménye az, hogy jelentős módon megnőtt a városiak szemében a vidéknek az értéke és a presztízse. Egyrészt azért, mert erősebb bazílium volt a Covid időszakában, másrészt azért, mert minél fiatalabb városi generációkat kérdez az ember, annál inkább fontos az, hogy megfelelő forrásból kapjanak élelmiszert, saját maguk kontrollálják azt, hogy mit esznek, vagy mi kerül az életükbe, és sorolni lehetne mondjuk a rövid életű, de azért mégis hatással levő kenyérsütési mániáját a városi lakosságnak is. Ezért ez egy kölcsönhatás, ami, ismétlem kicsit magam, jelentősen módon átértékelte a vidéknek a pozitívumait. Persze megmaradtak a negatív elemek is mindenben.
Ja, mivel kezdtük a beszélgetést, ez a Bolt kocsma ATM3-as, ez arra akart nyilván utalni, hogy bizonyos szolgáltatások, bizonyos lehetőségek azok elvesznek ott, ahol nincs elegendő ember, hogy ezeket fogyasztja. Ugye itt például a postáknak a nagyszámú megszűnése is egy ilyen kategória, házi orvosok hiánya. Most nagyon sokáig lehetne ezt sorolni. Ez mennyire igaz, és mondjuk milyen méretű vidéki településeken kezd el jelentősen igaz lenni, hogy bizonyos szolgáltatások, legyenek azok államiak vagy piaciak, azok nincsenek, vagy sokkal kevésbé vannak, mint mondjuk egy kicsit nagyobb településen már.
Általában véve is érdemes megkülönböztetni a kisfalvakat a nagyobb, illetve még nagyobb falvaktól és a kisvárosoktól. Azokban a falvakban, ahol 100 lakos van, 150 lakos van, ott nagy a veszély arra, hogy ezek az intézmények megszűnnek, mert csak erős külső financiális támogatással lehet fenntartani bármit. Másrészt, készülve a mai beszélgetésre is, megnéztem, hogy vendéglátóipari egységekből, ami nem csak kocsmát jelent, hanem cukrászdát, meg sok minden mást is, körülbelül 10 000 van községekben és nagy községekben, amiknek a száma együtt olyan 2800, tehát átlagot vonni általában butaság, de most mégis megteszem, ez azt jelenti, hogy átlagosan 2-3 ilyen kocsma, cukrászda jut egy falura, csak ennek a megoszlásában érvényes az, amit mondtam. Ez érvényes a falusi lakásnak a fogyására is, mert az a kis településeken fogyik, ugye, de elsősorban az ottani lakosok a munkahely probléma miatt, a mindenféle ellátási probléma miatt nem városokba mennek, hiszen urbanizációs folyamatokat nem igen lehet Magyarországon regisztrálni abban az értelemben, hogy nőne, vagy pláne gyorsan nőne a bármelyik városnak a lakossága, kisvárosokéig talán, de az egy másik beszélgetés téma. Viszont a viszonylag stabil a községi népesség aránya a magyar lakosság arányán belül. Ez egy szintén a közvélekedés szempontjából meglepő adat lehet. Ahhoz képest, hogy 3 millió körüli ember él községekben, tehát itt a kisvárosokat nem is emlegetném már, ahhoz képest azoknak a falvaknak a lakossága, akik 1990 óta folyamatosan falvak voltak, tehát nem nyilvánították őket kisvárosoknak, 60-80 ezer fővel kevesebb volt 2017-ben vagy 2018-ban az óta végső számot. Ez nem igazán nagy csökkenés, sokkal kisebb csökkenés, mint például a magyar társadalom egészének a létszám zsugorodása. Azt történik tehát, hogy és ez rámutat a válaszra is, azért is mondom el, hogy a pici falvak ellátottsága problematikus, vagy problematikusabb, mint a közepes vagy nagyobb lélekszámú városoké. Persze ez nem jelenti azt, hogy én ne örülnék annak, ha minden vidéki település kategóriába jut ezekből a 3 millió forintokból, mert Igaz, hogy ez kampánycélokat szolgál láthatólag, igaz, hogy ez nem túl sok mindenre elég, de mégiscsak jobb, hogyha oda kerül ez a pénz, mint hogyha máshova kerülne.
Akkor fordítsuk le ezt a politikai kampány elvére. Attól, hogy lesznek, vagy azáltal, hogy lesznek ezek a lehetőségek, lesz ATM, lesz bolt, lesz kocsma, ennek van szavazat megtartó, illetve szavazat szerző ereje? Tehát ez egy tényleges olyan életminőségjavulást okoz ezeken a településeken, ahol majd Fidesz megerősödhet, tehát hogy célba érhet ez a kampány?
Hát radikális életminőség vagy életesély változást nem okoz. Azok a társadalmi csoportok, amiből a kisfalvakban vagy a hátrányos helyzetű régióknak a kis településein valamivel több van, mint a városokban, azok előtt nem nyílik radikálisan más esély a társadalmi emelkedésre attól, hogy egy ATM megjelenik a faluban. Persze, ugye a három támogatásra megtalált egység közül még talán az ATM a legfontosabb, mert ez ugye bolt azért volt a falvakban, mert hiszen vagy van, ahol nincs, ezt is erről is lehet a példáit látni, vagy a kocsmába, vagy a helyi cukrászdába, ugye, és ott 3 millió forintért azon nem nagyon tudom, hogy mi az, amit radikálisan át tudnak alakítani, mert hát egy jobb hűtő, egy szellőző berendezés, ez mind fontos dolog. Nyilvánvalóan ez egy kicsit a közérzetet javítja, vagy javíthatja, de nem ez a tétel lesz az, ami radikálisan megváltoztatta azt a helyzetet, ami most olyan az én, vagy a hozzám hasonlóan gondolkozók szemében olyan döntetlen szerűre áll. Nem dölt még el, ezt akartam ezzel mondani. Ez egy a sokból, ebben az esetben, hogy miután azt a kormány kezdeményezte, a kormány használni tud a választási stratégiában, de ez nem jelenti az áttörést, ettől még akármi lehet a következő nem egészen egy évben.
Beszéljünk majd még a több mindenről is a sokból, de még egy nagyon picit a kocsmákról, hogy azért arról érdemes lehet beszélni most amellett nyilván, hogy sokat kritizálható a alkoholhoz való állami hozzáállás, hogy itt azért ez arról is szól, hogy a közösségek azok szerveződnek-e valahol, hogy hol lehet találkozni a szomszéddal, az utca végén lakóval, vagy hol nem lehet találkozni, és azért ezekben a kocsmákban azért lehet, hogy bizonyos településeken tényleg az élet zajlik, és hogyha ott azt mondja az ottani tulajdonos, hogy hát megmenekültünk, és lesz ez a hely, ahova ti el tudtok jönni beszélgetni, akkor annak emberek életére azért tud hatása lenni.
Attól tartok, hogy ettől nem menekülnek meg, mert ahhoz még forgalomnak kell lennie, ehhez még vásárlóerő kell, sok minden kell. Másrészt meg azt nem tudja igazán senki, legalábbis a számok nyelvén nincs erre válasz, hogy a egy-egy kisebb vagy még kisebb közösségből kik a kocsma vagy a bármi másnak a látogatója mennyire egy szűk körre korlátozódik. Biztos, hogy növeli azokat a tereket, ahol beszélgetni lehet, ahol nyilván elsősorban a helyi dolgokról is kevésbé a nagyon távol levő országos történésektől nem arról beszélgetnek az emberek, de hát hírekről, meg egyebekről is, ez mindenképpen jó dolog, hogyha ezt a fajta állampolgári viselkedést, aminek minden korban alapvető tétele volt, hogy a megbeszélésre, a nyilvánosságra került vélemények egyeztetése, ez alapvetően fontos bármilyen civil jellegű, vagy államtól úgy, ahogy független jellegű közösség életére nézve.
Ha általánosabban nézzük, mit lehet tudni a közösségi életről? Ugye több hírt is hallunk mi innen Budapestről, ami ugye nagyon nehéz így átlátni, hogy akkor ez tulajdonképpen hogy is működik. Az egyik az, hogy akik ilyen kisebb, de leszakadó településekről jöttek, azt mesélik, hogy a gyerekkorukban még nyitva volt minden ház, kapu, kibejártak, tényleg egy ilyen klasszikus közösség működött, és ma már mindenki bezárkózik, aki még egyetlen ott él és nem menekült el. És akkor vannak azok a települések, amelyekről ön is beszélt, ahova városokból költöztek el, egy biztonságosabb, csendesebb, jobb egzisztenciájú helyekről beszélünk, főleg ahol meg egy olyan fajta közösség alakult ki, jellemzően városiak alakították ki ezeket a közösségeket, ami régen egy klasszikus falura volt jellemző. Mennyire látható egy ilyen kettős folyamat, vagy csak most kiragadtam két példát?
Igen, sok-sok síkja van erre a kérdésre való válasznak is. Egyrészt az biztos, hogy a negatív individualizáció, tehát a magányosodást, hívjuk ezt a nevén, az nem gyenge a kisközségekben. Ez mérhető, ennek mérhető formái vannak, tehát a nyitottság beszűkülése, a kapuknak a bezárása vagy nem kinyitása, ez egy látható jelenség. Ezen, hogy ez a kocsma akció és egyebek tud-e változtatni, azt nem tudnám megjósolni. A más jellegű, másféleképpen szerveződő helyi társadalmakban, ahol ott vannak a városiak, a városból odaköltözők, akiknek az arányát lehet, hogy jobban is lehetne mérni, mint ahogy mi csináltuk, de amit mérni tudtunk, az körülbelül egyenlő, tehát annyian vannak városi származásúak, vagy valamikor városba élők kisebb településeken, mint a fordítottja, tehát amennyien a városokba élnek vidéki hátterűek. Ez 8-10% külön-külön a magyar társadalomnak, egyébként 20 az elég nagy tömeg. De hát ott is a beszélgetés nyilvánosságának, az eszmecseréknek a területe, a civil szerveződéseké, a helyi politika egyik műhelyének a kialakítása sem önmagában a városból kiköltözötteknek a műve. Ez ahova tömegesen mennek városiak, vagy jellegadóan, vagy elég sokan, törvényszerűen nem csak Magyarországon, hanem mindenhol ez történik Európában, konfliktus helyzetek jönnek létre, egy halom értékkülönbség, érdekkülönbség anyagi következmény miatt, tehát ott a következmény az inkább az, hogy megszerveződik a városból kiköltözőknek a nyilvánossága, és ami előbb-utóbb megjelenik a helyi hatalomban, tehát választásokban is, egyebekben, mert hát itt is arról van szó, hogy a beérkező támogatásokat ki és milyen célokra használja fel, és ebből az őslakosoknak más a víziója, mint a beköltözőknek. Ez egy törvényszerű konfliktus, de hát az is törvényszerű, hogyha az egyik oldal megszervezi a maga civil szervezetét, vagy civil szervezeteit, akkor erre a másik oldal is lép valahogy, tehát egy több táborban, vagy több csoportban megjelenő, de mégiscsak a szociológus szemével, vagy a szociológus igényei szerint kívánt nyilvánosság, kívánt civil élet felpörgés a következmény. Ez is tapasztalható mindenhol, és ugye ebben van nagyon fontos szerepe annak a társadalmi csoportnak, akikről a beszélgetés elején szó esett, nevezetesen azoknak, akik ezekben a tevékenységekben is a domináns szerepet viszik. Ez egy új halmaza, hogy azért nem osztályt mondtam, hogy ne értsük egymást félre, de ez egy nagyon fontos új csoportja a magyar társadalomnak, amiről én azt gondolom, hogy igen fontos szerepük lehet május, nem tudom, hanyadikán, hogy a jövő évben mindig elfelejtem, hogy mikor, vagy áprilisban mind, de akkor egy év múlva a választásokon, mert hogy azért, akikről most beszélünk, ezt a magyar társadalom és a magyar választók felét jelenti, és hozzájuk ezeken a csoportokon keresztül lehet bármelyik politikai szerveződésnek, akár a kormánypártoknak, akár az ellenzékének hozzájutnia.
És mit kell tudni erről az új csoportról ahhoz, azoknak, akik el akarnak jutni rajtuk keresztül, akár más választókhoz?
Én nem túl sok jelét látom, hogy ez egy kifejezett szándék lenne, hiába beszélünk erről már egy hosszú ideje. Ők azok, akik nem véletlenül, de különféle tőkéket, anyagi és társadalmi meg szellemi tőkéket is fel tudtak ahhoz halmozni, hogy be tudják tölteni azt a szerepet, hogy még egyszer mondom, nyilván itt-ott és esetenként a hatalmi eszközöket is használva, legyen ez gazdasági vagy közigazgatási hatalom, de a kultúra szervezésnek és a helyi identitás formálásának az irányítani tudásában is jeleskednek, és ez egyfajta elismertségen, presztízsen keresztül csapódik le, vagy változik valami mássá és pozitívá a helyi társadalmakban. Ez azért nem tudom jobban néven nevezni ezt a réteget, mert itt nem csak a vidék ki elitnek tekinthető polgármester, nagy befektető, földbirtokos csoportokról van szó, róluk is, de még sok mindenki másról. Háromszor tudtunk olyan felvételt futtatni 2015-et követően, amikor számszerűen is megmutatkozott ennek a csoportnak a nagysága. Tehát a mi eszközünkkel végzett társadalom kutatásokban is láthatóvá vált, és makacsul láthatóvá vált ez a réteg. Hát 4 vagy 9% közé mértük a nagyságukat. Ez önmagában is egy fontos és nagy társadalmi csoport, és még egyszer mondom, ők a kapunyítók vagy a kapuhőrzők a vidéki társadalomhoz.
És vannak tanulmányok, amelyek szerint a Tisza párt előretörése mögött is ők állhatnak. Van egyébként ilyen kutatás arra nézve, hogy ez az új elit, ez jellemzően milyen politikai beállítottságú, vagy az van, amire János is utalt, hogy meg kell nyerni őket a különböző politikai pártoknak, és hogy tulajdonképpen ők ebben rugalmasabbak.
Bármilyen sok arcú, vagy nagyon változó társadalmi és hatalmi helyzetű csoportokból áll ez a szervezésre alkalmas, vagy vezetésre alkalmas vidéki garnitúra, az biztos, hogy nem nagyon kerülheti el a kliensi szerepet, hiszen felelősek közösségekért, felelősek a helyi gazdaságnak a működtetésére, az pénz kell, az kívülről jön törvényszerűen, azt meg kell szerezni, és ez nagyon erősen függ a politikusoktól, vagy a politikai rendszertől, de minimálisan a bürokráciától, tehát a kliensi szerep az adott. Ez tükröződik az eddig mért adatokból is, mert a három felvételre hivatkozva biztosan állíthatom, hogy itt erős a kormánynak a támogatottsága és a kliensi szerepkör is. Ez nem jelenti azt, hogy ez mindig így van, vagy mindig így lesz, hiszen elég sok olyan elemet lehet felsorolni, ami észszerűvé teszi, hogy az autonómia ígérete vagy lehetősége az egy elég fontos ívószó lehet ebben a társadalmi csoportnak az irányába. Visszatérve ahhoz, hogy a fejlesztési források nagy vagy döntő többsége az fejlesztési projekteken keresztül történik, aminek a célját, aminek a kivitelezőjét, aminek a témáját, azt a politika írja ki, és ebből az egészből kiveszünk a nyilvánvaló korrupciót, még akkor is az történik, hogy nem helyben döntenek arról, hogy mit is kellene, mit is lenne érdemes fejleszteni, esetleg a beköltözők meg az őslakosok harcának a következményeként, hogyha ez így kialakul. Tehát annak a fajta autonómiának az ígérete, hogy egy megváltoztatatlan rendszer, szerű, hiszen az EU-tól ered a projekt alapú forrásfelosztás, ebben sokkal nagyobb beleszólása legyen a helyieknek, ez mindenképpen egy olyan hívószó lehet, ami vagy lenne, meg valószínűleg él is, ami vonzó lehet a jelen pillanatban a kliensi szerepéből eredően jobb oldalra irányuló, vagy irányító gondolkodású helyi vezetőcsoportoknak ahhoz, hogy lelkük mélyén ne ellenezzenek egy politikai változást. De hát rájuk is jellemző az, mint a magyar népesség egészére, legyen az kormánytámogató, vagy Tiszával szimpatizáns, hogy egyszerre szeretne változtatni, és egyszerre szeretne biztonságot és békét. Ez a kettősség az nyilván ebben a csoportban még erősebb, mert egy olyan fajta változást, ami új földosztást szeretne, vagy a javaknak a felosztását és egyebeket, ami felkavarná a helyi társadalomnak a ebből a szempontból álló vizét, azt nyilván ebben a társadalomban jó pozícióban levőknek ez nem nagyon érdeke. De hogy együtt emelkedjen az a közösség, amiben persze ők maradnak a vezető szerepekben, ez sok szempontból nyitottabbá teheti őket arra, hogy igeneljenek egyfajta változást, jöjjön ez a kormány ellenzékétől, vagy netalántán jöjjön ez kormány felismerésekből is, amit hát azért az ember nem mer arra gondolni, hogy ez felismerik, hogy a jelenlegi centralizáltsága az összes magyar rendszernek, ez nem nagyon volt arra elég, hogy bármifajta válság dimenzióban pozitív változásokat érjen el a kormány, azon is változtatni kellene. Nem tudom, hogy a helyzet komplexitását azt sikerült-e viszonylag érthetően elmondanom.
Igen. Arról beszélgessünk egy kicsit, hogy mit tudunk a vidéki társadalom életszínvonalának változásáról azokról, akikről az elmúlt évtizedben elmondtuk azt, hogy a gazdasági növekedéstől elkezdve akár a uniós források vidékre kerülésén keresztül a családtámogatások egy részén át nagyon sok mindentől érezhették úgy, hogy a életük az könnyebb lett, jobb lett, mint korábban volt, mint a korábbi kormányok idején volt. Az elmúlt évek azok mennyire árnyalták ezt a képet, és mondjuk mennyien süllyedtek vissza esetleg egy olyan szegénység állapotába, amiről korábban úgy gondolták, hogy abból sikerült kikerülniük egy faluban, vagy egy vidéki településen.
Ez egy érzékeny szót emelt ki ebből a kérdésből, vagy legalábbis az én hallásom arra volt érzékenyebb. Ugye ez a szegénység, ami körül mostanában mindenféle viták vannak, és annak az egyik tanúsága az, hogy ezt nem érdemes csak jövedelem alapján kutatni, mert abban hibák eshetnek, vagy eltervezett hibák, vagy csak módszertani másfajta megközelítések. Jobb ezt, hogyha nagyon sok tényezőn keresztül vizsgálja az, aki erre vállalkozik. Mondjuk ezt mi megtettük, és eleve azt mondjuk már lassanként egy évtizede, hogy függetlenül attól, hogy a jövedelmet alapul vevő szegénység meghatározások mit mondanak, és azok között olyan furcsaságok is előfordulhatnak, hogy a magyarországi szegénység és a a kis településeken rekedt szegénységnek a nagysága az olyan, mint Európában, általában máshol, és az embernek erről nincsenek is széles tapasztalatai, de azért nem ezek a tapasztalatai vannak. Tehát ha azt, hogy milyen hátrányokat szenved el, és milyen hátrányok halmozódnak fel, milyen társadalmi rétegek esetében, ezt nagyon sok tényezőn keresztül vizsgáljuk. Most mentsük meg a hallgatókat attól, hogy ezt én mind iskolás rendben felsoroljam, akkor mi mindig azt mondtuk, hogy van egy alsó egyharmad, aminek az anyagi, mentális, egészségi, nagyon sokfajta állapota az ebben az egyharmadban leredzik, ebben az egyharmadban összefoglalható. Ők azok, akik erős hátrányokkal élnek. Nyilván nagy köztük az idősek, az iskolázatlanabbak, a kisebb településeken élők száma, de nem csak ők vannak benne, hát ez ugye majdnem 3 millió ember. Ez ugye egy nagyon, nagyon összetett társadalmi réteg. Onnan nincs, vagy nem nagyon van kiút, és a felett elképzelt, a mi társadalmi modell képünkben elképzelt másik társadalmi csoport, ami szintén egyharmados, 35%-os, ahogy mi ezt mérjük, ott azok egy kicsit jobban élnek, és dinamikusabb helyzetben vannak, mint az alattuk levők, de hát azért ez egy nagyon törékeny, viszonylagos jobb lét, az alsó egyharmadhoz hasonlítva rájuk, már megkockáztatjuk, hogy azt mondjuk, hogy ők az alsó középosztály. De hát a törékenység azt jelenti, hogy bármikor az ide tartozók azok lejjebb süllyedhetnek az alsó egyharmadba. Ez válasz volt a kérdés egy részére. Akkor nézzük azt a részét, amire nem válaszoltam, mert sokat beszéltem, és már elfelejtettem, hogy mi volt a komplex kérdés összes nyila, amit
velünk kérdődtek. Hogy megtörtént ez a lecsúszás?
Ugye a COVID az a választó víz két szempontból is. Egyrészt, ugye ezt elmondtam, hogy a vidék és a kis települések becse is a közgondolkodásban nagyon pozitívan változott. Ez egy fontos tétele annak az összetettségnek, amiben élünk. Másrészt az is egy törvény volt már a COVID időszakában, hogy többen betegedtek meg a városi lakosok közül, arányukat tekintve, viszont többen haltak meg a vidékiek közül az egészségügyi rendszer állapotának a következtében. De hát utána, egymás után jöttek a válságok, ilyen válság, olyan válság, amolyan válság, és egy ilyen válságsorozatos időszakban egészen valószínű, hogy a válság következményeinek jobban kitettek a vidéki törékeny falvak lakosai. Tehát nem javult a helyzetük, ez radikálisan, ez egészen biztos, és még egyszer idézem fel azt, amit egyszer már mondtam, hogy ugye az a szektor, amire koncentrál meg kell mondanom, a mindenkori magyar politika és az akármilyen oldali politikus is, hogyha vidékről beszél, akkor a mezőgazdaságról beszél. Ami egyrészt érthető politikusi gondolkodásmód, másrészt pedig a vidéki társadalomnak is egy nagyon kis részét érik el azok az agrártámogatások, amelyek külső szemlélő számára ugye azt jelentetik, hogy ez egy túlfinanszírozott gazdasági ágazat, és aki oda tartozik, annak biztos sokkal jobban megy a sorsa. Azt is kétségbe lehet vonni, de még egyszer, ez nagyon kicsi szegmensét érinti a vidékieknek is. Ráadásul még azt is látjuk, a közvet egyik tanulmányában azt le is írtuk, hogy az élelmiszer termelésbe is úgy tűnik, hogy növekvő arányban tűnnek fel azok, főleg persze a gazdáknak, vagy a földhasználóknak, a földbirtokosok társadalmi csoportjában, akiknek korábban semmi közük nem volt családilag se a mezőgazdasághoz. És nem is csak az ismert agrár nagy befektetőre gondolok, mert azt mi nem, az ötletes felvételeket nem tudjuk elírni, hanem kisebb, de még mindig gazdaságilag potens társaságról beszélek. Ez összességében, és lehetne még a tényeket sorolni, de hát azt mondja, hogy nem javult az alsó egyharmadba, vagy a bizonytalan helyzetű alsó középosztályba, a középrétegekhez tartozóknak a társadalmi esélye sem, és a viszonyított életmód sztenderdje is sem, a fogyasztási esélye sem, ami annál is nehezebb, mert 2015 és a COVID közti időszakban majdnem minden társadalmi rétegben a nagyon mély szegénységben levő kivételével egy elég jelentős fogyasztás növekedést lehetett mérni, ami megakadt. És a kritikusan, mióta a világ, nem akkor elégedetlenebbek a szegények, amikor igazán komor állapotokban vannak, hanem amikor egy felemelkedés megakad. Ez ugye megtörtént, és hát ennek meg is vannak a jelei, hogyha felidézik mindazt, amit a tavaly júniusi hatósági választások magukkal hoztak, mert a pontosan a nagyközségekben és a kisvárosokban történtek a legnagyobb politikai változások. Mióta a világ azóta konzervatív helyi közösségi vezetőket küldték el, nagyon-nagyon konzervatív helyeken is. Egyrészt azok a társadalmi csoportok, akik ezeknek a társadalmaknak a vezetéséhez tartoznak, akikről már elég sokat beszéltünk, más-más érdekek vannak az érdekei szempontjából is. Egy vezetőcsoport mindig megosztott, mert forrásokért harcol, és ez elég a megosztottsághoz. De hát az ő érdekeik miatt, de a kisebb településeken mindig erősebb közvetlen demokrácia vagy közvetlen számunkérhetőség miatt a romló helyzet következtében elégedetlenebb választópolgárok körében is. Nagyon sok helyen, amiket ismerünk, abszolút nem profi helyi politikusokat választottak a hatalomba, akik most már el lehet mondani, hogy minden hátrány ellenére, amit a lelépő helyi kormányzat maga után hagyott, és minden alkalmasint állami megkülönböztetés ellenére mégiscsak viszik valahogy ezeket a területeket.
Hát sokat beszélhetnénk arról, hogy ez hogyan csapódhat majd le jövőre, és még fogunk is, de nem ma, mert lejárt az időn. Köszönjük szépen Kovács Imre szociológusnak, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszorának, hogy itt volt velünk.
Köszönöm én is a beszélgetést.
És ezzel a műsor véget ért. Elkészítésében Studer Dániel, Balogh Kármen, Zsidai Péter és Král Kevin voltak a segítségünkre. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, meg az elmúlt hetekben küldött támogatásokat is. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Selmeci János. Minden jót kívánok.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.